Köszöntelek én is nagy szeretettel benneteket, ilyen nagyobban nem tudlak, így Krisztus szeretetével köszöntelek. A mai témánk kapcsolódva a házasság hetéhez, a címe így hangzik, jól működő párkapcsolat titka. Próbálom azokat a fő pontokat összefoglalni ebben a egy órában, ami azt gondolom most legfontosabb lehet számunkra. Természetesen, mint a legfontosabb kapcsolat a házasság kérdésében, nem fogjuk tudni kimeríteni az összes aspektusát ennek a témának, de megpróbálunk megértésre jutni. Az első gondolatsor, amihez Isten igéje kapcsolódik, a Mózes könyvéből, ez a korszellem miatt nem is olyan lényegtelen, és ma már a párkapcsolat kérdésében gondolkodva sajnos, vagy nem sajnos, de nem is hagyhatjuk el, hogy innen induljunk. Hogy ezt tisztázzuk először is, hogy a teremtettségtől fogva mi az Isten elképzelése és szemléletmódja párkapcsolatra nézve. Azt mondja az Isten igéje a Mózes első könyvének első rész 27. és 28. versében, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nőjé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. A Szentírást mi keresztény emberek úgy fejlesztük föl, mint kicsit hasonló ez, mint amikor vesz valaki egy autót, vagy vesz egy háztartási gépet, és azt szokták mondani, hogy ne kapcsolja be, míg el nem olvassa a használati útmutatót. Hogyha párkapcsolata néző azt lefordítanánk ezt az igazságot, akkor azt mondhatnánk, hogy ne kezdjen bele, míg el nem olvasta a Szentírásban, a Bibliában a párkapcsolatra vonatkozó használati utasítást, a Szentírás tanítását. Tehát aki figyelembe veszi a használati utasítást, az hosszú távon fogja tudni használni az eszközt. Aki figyelmen kívül hagyja például a járműre vonatkozó használati útmutatóban, hogy ciklikusan olajat kell cserélni, ezt engem nem foglalkoztat ez a kérdés, mondjon bárki bármit, engem nem érdekel, szubjektív ez a kérdés, vagy cserélek olajat, vagy nem cserélek olajat, úgy van ez, hogy én akarom, nekem tetszik, hát bizony, azzal fog szembesülni, hogy tönkre fog menni a jármű, amit használ, mert nincs olajozás, nincs kenés. Azaz, a Biblia igazságok akkor is működnek, ha valaki nem hisz bennük. Különösen igaz ez a párkapcsolatok vonatkozásában. Ezért a bölcs ember utána jár a dolgoknak, és felkészül. Ezért van a gyülekezetünkben minden mennyegzőt megelőzően egy 6 találkozásos jegyes oktatás. Azt szoktam mondani mindig a fiatal pároknak, hogyha elfogadjuk azt, hogy autót nem vezetünk addig, míg nem végeztünk el egy tanfolyamot, miért gondoljuk azt, hogy felkészülés nélkül működni fog házasságunk? Mitől fog működni, ha nem készülünk fel rá megfelelő módon? A Biblia tehát azt mondja, hogy férfivá és nővé teremtetett az ember. Egyértelműen a bibliai szóhasználatban, a héberben, a férfinál hímnemű lényről beszél a Biblia, a nőnél pedig nőnemű lényről beszél a Biblia, és az a kettő van. Nincs harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, a Bibliában ilyet nem találunk. Tehát amikor a férfiról beszél a Biblia, ott egyértelműen férfi van, hímnemű szeméről beszél, amikor pedig nőről van szó, egyértelműen nőről, nőnemű lényről beszél. Mi különbözheti meg a férfit, a nőt a férfitől? Azt, hogy a nő képes szülni, a férfi nem. Tehát a nő nemű lényt azt különbözteti meg a hím nemű lénytől, hogy képes gyermeket világra hozni. Nem egyedül nyilván a férfi együttműködésével, normális esetben, egyébként amúgy is, de szülőképes. Úgy van megalkotva, megteremtve, hogy képes gyermeket a világra hozni, és amikor a Biblia azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, akkor már megfogalmazza azt, hogy ez férfi és nő közötti házasságból, párkapcsolatból valósulhat meg egyedül. Tehát Isten eredeti tervében a használati utasításban, ami az életre való, amely nem kirekeszt, nem kizár, nem vegzálni akar valakit, vagy kirekeszteni akar valakit, hanem elmondja, hogy hogy fog működni jól az életed. Ha nem veszed tudomásul, akkor pedig rosszul fog működni az életed. Erről van szó. Nem kötelező az Isten igének engedni és tiszteletben tartani, de bölcs az, aki engedi és tiszteletben tartja Isten beszédét, és ahhoz igazítja az életét. Tehát ez a jelentős különbség, hogy gyakorlatilag anélkül, hogy férfi és nő kapcsolata létrejönne, házassága létrejönne, kihalna az emberiség. Tehát csak férfi és nő kapcsolatából, házasságából születnek gyermekek, azaz értelmes ember beláthatja, hogy fenntartani az életet a Földön csak az Isten rendelése szerint való kapcsolat útján lehetséges. És ennyit erről. Aztán a következő gondolat Jézustól származik, a názareti Jézustól. Ő azt mondja Máté 19:4-5-ben, így válaszolt az Úr Jézus. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Itt is egyértelműen hímnemű és nőnemű személyekről van szó. Majd így folytatja, ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Válnak egyé, az egyé lételnek pedig különböző aspektusai vannak. Nyilván itt a szexuális kapcsolatról is szó van, de nem csak arról, hanem lelki, szellemi és fizikai testi egységről is beszél a Biblia. Néhány igeverset hoztam, ami alapján négy fontos területet néznénk meg ezen a mai délutánon. Az igeversek a következők, amelyet aztán versenként szépen végig megnézünk. Az első, az 1 Korintus 14:20, testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkodásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkodásban ellenben érettek legyetek. Zsidó 13:4. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Efézus 4:26. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. 27. vers. Helyet se adjatok az ördögnek. Efézus 5:21. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Tehát, hogy mondottam, négy alapvető dolgot fogunk most átnézni, átvenni a igehirdetés kereteit figyelembe véve, és annak mélységének által adott lehetőséget figyelembe véve. Az első terület az érettség kérdése, a párkapcsolatra nézve természetesen. A másik a tisztaság, életszentség kérdése. A harmadik a megbocsátás és kommunikáció területe. A negyedik pedig a kölcsönös szeretet és tisztaság alapelve. A Biblia szerint az elolvasott ige szakaszokat tanulmányozva. Nézzük az érettséget, mint első és fontos dolgot, ha párkapcsolatról beszélünk. Azt olvastuk, hogy testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak. Tehát a rossz dolgokat inkább ne értsetek hozzá, inkább ne ismerjétek, vagy ne is tudjátok, miről van szó. Mert nem jártatok benne, nem éltetek benne, nem gyakoroltátok, ezért nem is értitek, mit beszélnek. Hogy miről van szó, mert nem érintettétek, nem voltatok benne. Ne vállaljatok vele közösséget, ne éljetek benne. Hanem ha a gondolkozásban ellenben érettek legyetek. A gondolkozás bibliai kifejezése eleti szövegben a bensőt, a szívet jelenti. Azt jelenti, hogy valamire valaki törekszik, jó értelemben elfogult valami iránt, és ugye jóra vonatkozik az elfogultság, és belső energia hajtja valamilyen irányba, ez a gondolkodás ezt is jelenti, hogy egy olyan mély meggyőződése van, amely egy bizonyos irányba mozgatja őt, nyilván Isten szerinti meggyőződés van bennünk, akkor Isten akarata felé mozgatja az embert, a belső meggyőződése, a cél felé viszi előre, és a céltől nem engedi magát eltéríteni. Amikor a gondolkozás kifejezést elemezzük, és megnézzük a szó görög eredetiének értelmét, akkor egy belső meggyőződésről beszélünk, amely célirányosan viszi előre azt, aki rendelkezik a szívében, a bensőjében ezzel, és nem engedi eltéríteni se jobbra, se balra a céltól, célra tart és viszi előre. Ezért azt mondja Pál, hogy legyetek a gondolkodásmódban érettek, felnőttek. Az érettség azt jelenti, hogy felnőtt érettkorú, éretten viselkedik, gondolkodik. Azt is jelenti, hogy reménységben úgy kell megállnunk, mintha már elértük volna a célt. Ezt is jelenti az érettség. Tehát olyan reménységgel van megtelve jövőre nézve, úgy éli az életét, mintha már célnál volna. Azaz, van egy kibontakozó párkapcsolat, egy házasság, vagy egy házassági krízis, tudja, mi az Isten akarata a házasságára vonatkozóan, tudja, Isten meg fogja áldani, helyre fogja tenni, ha az Isten akaratát követi. Ez itt úgy mozog abban a házasságban, mintha már rendbe tette volna az Isten. Éretten kezeli. Hisz Istenben teljes szívvel, és kész magát oda szentelni arra, ami a maga része ebben. Tehát az érettség azt is jelenti, hogy bevégezni valamit, befejezni valamit, éretnek lenni, azaz felelősség teljes hozzáállást tanúsítani. Nyilvánvaló tehát, hogy még mielőtt bárki is párkapcsolatba kezdene, gondolkodásmódban és érettségben felnőtté kell váljon. Ki kell alakulnia benne olyan meggyőződéseknek, értékrendnek, ami aztán viszi előre az életben, és felelősséges hozzáállást kell tanúsítani saját életére nézve, és a párkapcsolatról beszélünk, már felelősséget kell képes legyen vállalni egy másik ember életéért. Legyen az férfi vagy nő. Tehát, hogyha nőként a férfiért, a férfiként a nőért. És ez kölcsönös dolog. A felelősségvállalás az kölcsönös dolog. Nem csak arról van szó, hogy a férfi vállal a felelősséget egy nő irányában, hanem a nő is felelősséget hordoz a férfiért. Ebből kifolyólag azt tudjuk mondani, hogy ez a fajta érettség, az Isten igéje szerint először az ember szívében, életében, az Istennel való kapcsolatában növekszik fel. Ott tanulja meg a hűséget, az elkötelezettséget, a célirányosságot, a megbocsátást elvételét, az önmagának való megbocsátást, a kitartást, az elkötelezettséget, a hűséget. Az Istennel való kapcsolatában tanulja meg valaki először. Ezért óriási előny az, ha valaki már Krisztusban megismeri az Atya Istent, és megismeri a Bibliát házasságkötés előtt. De ne búsulj, ha ez nem aratott meg neked, akkor ha már házas vagy, akkor van egy nagyszerű küldetésetek, hogy együtt már a házastársaddal fedezzétek fel az Isten akaratát, és a Krisztusban növekedjetek fel szellemileg az érettségre. És ragadjuk meg a lehetőségét ennek. Mi következik ebből még? Amíg valaki gyermek a gondolkodásmódban, a hozzáállásában, éretlen, tinédzser, addig alkalmatlan a párkapcsolatra. Ha elkezd párkapcsolatokat valaki ilyen fiatalon, éretlen módon, akkor óhatatlan, hogy fájdalmakat fog okozni, és sebeket fog kapni. Óhatatlan, hogy csalódni fog, és óhatatlan, hogy a szakítások útján olyan sérülések, sebek keletkeznek az életében, amely aztán meg fogja rontani a jövőbeli tartós párkapcsolatát is. Mert be fogja vinni ezeket a csalódásokat, a bizalmatlanságot, amely kiépül benne a csalódások miatt, és ezt a fájdalmat és sebet ki fogja vetíteni a következő személyre, és a másik nem érti, hogy miért viselkedik bizonyos helyzetekben a másik velem így. Azért, mert hozta a módját. És meg nem gyógyult, le nem rendezett sebek vannak az életében. Jó hírem van, ha valaki így került volna kapcsolatban, vagy ilyen állapotban lenne, Istennek van megoldása Jézus Krisztusban, van gyógyító kegyelme, keresse egy lelkipásztort, egy lelkigondozót, aki tud neked segíteni abban, hogy meggyógyulj, és életrendezés útján helyre álljon az életed, és begyógyuljanak a sebek az életedben, mert ez nem történik meg, bizony el fog vérezni a kapcsolatod, és addig fog a másik melletted maradni, amíg elbír viselni. És gondoljunk bele, hogyha két ember köt úgy házasságot, hogy tele vannak sebekkel, mennyi terhet visznek bele a házasságba. Nem is csoda, hogy a mai életben azt látjuk, hogy sok házasság tönkre megy, mert eleve terhelten mennek bele. Tinédzserként már szétosztják az életük java részét. És összeszednek egy csomó csalódás fájdalmat, aminek aztán tükrében vagy szemüvegén keresztül szemlélik a világot. Isten igéje óva int ettől a fajta hozzáállástól, ellenben bátorítja az embert, hogy amíg ideje van, tinédzserként, fiatalként növekedjen fel, érjen meg a Krisztussal való kapcsolatban, a hűségben, az odaszánásban, a szenvedélyben, a szentségben, az önmegtartóztatásban, a szolgálatkészségben, az alázatban, az engedelmességben. Ezeket mind megtanulja az Úrban, Krisztustól, Krisztus által, és ezáltal fölnövekszik, megérik, és alkalmas lesz arra, hogy felelősséget hordozzon egy másik emberért is, Isten színe előtt. Az egyik magazinban, emlékeim szerint a Baptista magazinban jelent meg valamelyik számában egy cikk, nem sok kiadást élt meg a magazin, de jó írások voltak benne. Rossz motivációk, amelyekből fakadóan nem szabad házasságot kötni, tilos. Ezekből a motivációkból gyógyulni azonban lehetséges Jézus Krisztus által, és kell is. Az első rossz motiváció, amely miatt ne kös házasságot, és ha így kötötti házasságot, akkor fontos, hogy keres lelki gondozót, lelkipásztort, és segítsen nektek gyógyulni, helyreállni, kitisztítani a kapcsolatotokat ezekből a problémákból, örökségekből. Az első dolog, ami rossz motiváció, bosszantanak a szüleid, ezért a házasságba menekülsz otthonról. Aztán alacsony önértékelés, negatív énkép, majd a párom becsülni fog gondolkodásmód, és akkor fontosnak érzem magam. Azért házasodnál tehát, hogy valakire rátámaszkodj. Gondoljatok bele, milyen élet van ebből, rátelepszik a másik szemére a egyik fél. Ha meg mind a kettő ilyen, akkor pedig egy üres fazékba matatnak egymás életében, ahol nincs semmi. Mert mindegyik üres. A következő gondolat, tanácsadója, lelki gondozója akarsz lenni a másiknak, tehát sajnálatból vennéd el, vagy mennél hozzá. Figyelem, társfüggőség, azaz itt már egy olyan beteg párkapcsolati modell kezd kialakulni, amelyben valaki kiszolgálója, valakinek, valaki meg folyamatosan igénybe veszi a szolgáltatását valakinek, és ezáltal az egyik kihasználtnak érzi magát, a másik meg soha nem elégszik meg. Aztán a következő csokor, nem akarsz egyedül maradni, vagyis a magánytól való félelem miatt házasodsz. Ez is rossz motiváció. Csalódtál más párkapcsolatban, ezért belemenekültél egy másikba, hogy enyhítsd a fájdalmadat. Azaz használsz valakit, hogy neked könnyebb legyen. Nem szereted igazán, csupán eszköz a másik. Gondolod, nem fog rájönni? Már egy ideje tart a kapcsolatotok, és nem akarod megbántani a párodat azzal, hogy nem akarsz vele összeházasodni. Ez sem egy egészséges motiváció. Aztán boldogtalan az otthoni légkör, és szabadulni akarsz belőle, de csak egy ismeretlen álomba menekülsz, azaz valamit elképzelsz, hogy majd a házasság milyen lesz. Ebből vannak azok a túlzó menyegzők, esküvők, ilyen nagy-nagy duranások, minden a legjobb legyen, és aztán nagy mély repülés van utána, amikor elmúlik ez az eufória, ez a néhány hét, amely ennek az izgalma, amit ez az izgalom fog hozni, és aztán ott marad két ember, akinek a motiváció és az érettsége nem megfelelő ahhoz, hogy tartós párkapcsolatot éljen meg. Aztán terhes lettél, vagy teherbe ejtetted a párodat, vagyis a közös gyermek iránti elkötelezettség miatt kötnéd össze az életedet a másikkal. Aztán már kialakult köztetek a szexuális kapcsolat, és ezért úgy érzed, már egymáshoz tartoztok, ugyanis a szexuális kapcsolat egy szellemi kötés hoz létre ember és ember között. Ezért ha valakinek több szexuális kapcsolata is van az életében, mindaddig, amíg Jézus Krisztusban ezt meg nem vallja, és ellen vágja ezeket a kötelékeket, igazából a házas ágyban annyian fekszenek vele együtt. Van egy fizikai személy, akivel együtt fekszik az ágyban, és szellemi kötelékek áthoz van a többi. Lelkigondozói szolgálatomban találkoztam szabadulókkal, akik húzgáltak maguk után személyeket a szexuális kapcsolatban fakadó szellemi összeköttetés miatt. És a Biblia azt mondja, hogy a szexuális elkölcstelenség, mint bűn, az testen belüli vétek. Gyakorlatilag szövetségi viszony jön létre két ember között, egyé lesznek, ugye, a szexualitásban, és ezáltal egy olyan kapcsolat jön létre, amely beteg, és nem áldott. És ezt viszi tovább, tanítás. Most gondoljunk bele, ez a Biblia tanítása, és mit tanít a világ? Próbáld ki, próbálkozzál, teszteljed, feküdjetek le, mert nem biztos, hogy működni fog a szexuális kapcsolat a házasságotokban, és sok-sok nagyon jó tanács. Azoktól, akiknek szintén nem működik jól az élete, tehát érdemes lenne a gyümölcseit megvizsgálni, még mielőtt tanácsot fogadsz valakitől. Nagyon fontos volt a imahetünkön Kis József testvérnek az a mondata, hogy ne azt nézd, milyen sziporkázó valakinek a beszéde, hogy milyen erők nyilvánulnak meg rajta keresztül, hanem hogy milyen, mennyire gyümölcstermő. Mik a gyümölcsei az életének? Jézus egyetlen egy dolgot mond hitelesítő jelnek, ezek pedig a gyümölcsök. Nem az erő, nem a beszéd, hanem milyen gyümölcsöt terem az élete. Tehát ha bölcs vagy, olyanoktól fogadsz el tanácsot, akik engedik, hogy láss az életüket, és hitelesek. Aztán nem tudom megzabolázni a szexuális vágyaimat, ugye, vagy ilyen motiváció is, rossz motiváció, ezért inkább házasodjunk meg, hogy aztán szabad legyen a szex. Na most ugye nyilvánvalóan ez sem egy hosszú távú, kölcsönös szereteten alapuló, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatnak az alappillére. Sőt, ellenkezőleg. Hát akkor tegyük fel a kérdést, mikor házasodj? Leírtam néhány gondolatot ide. Házasodni azért kell, mert föl akarod vállalni egy másik ember életét. Sorsában osztozni akarsz. Boldoggá akarod tenni. Felelősséget vállalsz érte, és elkíséred végig az úton. Hogy társa légy. Az ilyen felelősséges hozzáállásból születő kapcsolatban készek vagytok Isten áldásaként fogadni a gyermekeket. A házasság egy nagy feladat, de Krisztussal gyönyörű, és az emberek között létrejövő legmélyebb kapcsolat. Ezért ne szórd szét magad, értékeid, felelőtlen kapcsolatokban, együttjárásokban. Ha mégis hibázott valaki, hibáztunk, egy jó hír, ahogy mondtam már többször, Jézus Krisztus által van gyógyulás, szabadulás. Keresd lelki gondozót, keresd meg a lelki pásztorodat, kér segítséget, hogy meggyógyulj, helyreállj, megvald a vétkeidet, bűneidet, és begyógyuljanak a sebeid, hogy tudj egy újat kezdeni. Azonban ne feledd el soha, hogy büntetlenül nem tehetünk meg dolgokat. Azt a példát szoktam mondani, amit én is tanultam ebben az esetben, hogy odajön valaki hozzád a konyhádba, elővesz egy nagy százasszeget és egy kalapácsot, és beleveri a konyhaasztalba. Nem örülnél neki, igaz? Azt mondja, hogy bocs, most ne haragudj, csak tréfáltam. Jó, kihúzza a szeget, elrendeztétek, de a szegnek a helye örökké ott marad. Ezért minden vétek és bűn az életünkben emlékként megjelenik, és ott van. Nem lehet meg nem történté tenni. A Krisztusban adatott kegyelem által azonban úgy emlékezhetsz rá, hogy megbocsátott neked az Isten. Megbocsátott nekem az Úr, és adott egy új kezdetet, egy új lehetőséget, egy új életet. Áldassék az Úr neve. Máshol ezt nem találod. Csak Jézus Krisztusnál. Én is nála találtam. A rendezés az hasonló ahhoz, mint amikor valakinek egy orvosi beavatkozásra van szüksége. Elkerülhetetlen, fájdalmas, de gyógyulás egyedüli útja. Tehát valaki rendezni akar, nyilván azért nem akarja, mert általában ezt a területet az illetőnek párosul az ördög által egy szégyenérzettel. És megpróbálja az ördög becsapni az embert, hogy ne jöjjön ki ezeknek terhelő, úgyhogy nem tudja senki, akkor mintha meg sem történt volna. Meg milyen ciki lesz, ha elmondod. Nem kell mindenkinek elmondani, hanem nőként keres egy nőt, egy érett hívő asszonyt, aki meg tudod ezt aztán, és tudtok imádkozni, férfiként pedig keres egy érett keresztény férfit, lelkigonozót, és vigyétek az Úr elé, nem kell ezt kitenni az ablakba, de nem lesz más útja a gyógyulásnak, csak ez a beavatkozás, még a fájdalmas is, azonban gyógyulás fog hozni az életedben. És ahogy mondtam, mivel ezeket az igazságokat értjük, és nagyon jól tudjuk, hogy ez nem egy magától, ezért van a gyülekezetünkben jegyes oktatás, házaskör, kismamakör és házi csoportrendszer, amelyen keresztül igyekszünk tanítást adni, segítséget nyújtni és kölcsönösen támogatni egymást az Isten akarata szerint való párkapcsolat építésében. És nagyon örülök annak, hogy például házaskörök is, akkor több mint 30-an is együtt vagyunk, nagyon őszinte légkörben zajlanak, és mind kudarcokat, mind sikereket őszintén megosztunk egymással, hogy tanuljunk abból, amit elrontottunk, és abból is, hogy hozott ki bennünket az Úr. És tudjuk bátorítani és egymást is imádkozni egymásért. Mivel értjük az Isten igét, ezért megtaláltuk a formáit annak, ahol, ha őszinte szívvel vagyunk, tudjuk építeni egymást, építheti egyik a másikat, ehhez azonban alázat kell. És ugye megint itt az érettségnél vagyunk, az érett ember tisztában az, hogy nem tud mindent. Az éretlen, a tini, a kamasz, ugye kamaszkorú éretlen, azt gondolja, hogy mindent mindenkinél jobban tud. És még meg is sértődik, ha valaki tanácsot akar neki adni. Hát ne okoskodjál már, én jobban tudom. Ugye ez az éretlenségnek a jele. Ez nagy türelmet igényel, és attól azt kell mondjam nektek, hogy ez nem életkor függő. Sajnos akár 40-50 évesen is lehet valaki rendkívül éretlen. És van mit bepótolni az életben, de hála Istennek, hogy erre van lehetőségünk. Ez volt az első terület. Aztán a második terület, amit mondottam, amiről beszélünk, ez a tisztaság és életszentség területe. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 13.4, legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasság törőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Komoly, igen? Na nézzük. Először is a megbecsült szó, a görög kifejezés azt jelenti, értékes, drága, megbecsült, tisztelt legyen már, méghozzá micsoda? A házassági szertartás. Legyen megbecsült. Azaz, egyáltalán nem mindegy, hogy együtt élek valakivel, hát Isten azt is megáldja, hogy összeházasodtam Isten színe előtt, és a polgári törvények előtt. Nyilvánvalóan a zsidókhoz írt levél írásakor szintén voltak ilyen problémák a társadalomban, mint hogy ma is vannak. Isten nem ugyanúgy néz az élettársi viszonyra, az együttélésre, mint amikor valaki megszentelt módon, normális módon összeházasodik, azaz a házasság szövetségébe Isten színe előtt, és a polgári törvények szerint belép. Ezért mondja az írás, legyen tisztelt és megbecsült a házasság kötési szertartás. Gondoljunk bele a mai világban, még ha elismernek templomba emberek házasodni, hogy így gondolkodnak-e a házasság kötésről, vagy pedig olyan szép lenne az oltára sétálni a templomba, szép fehér, meg fekete, cuki, vagy kék, zöld, lila, jó, és akkor hát csináljuk végig az egész dolgot, mert szeretnék néhány jó fotót, meg néhány jó videót erre a dologról. Értjük, hogy az ige pontosan ezért mondja, hogy nem mindegy, hogy milyen szívvel kössz házasságot, tartsd szentnek, tiszteld ezt a pillanatot, tartsd értékesnek, amikor házasságot kötsz a jövendőbeliddel, főregényeddel, mennyasszonyoddal, legyen tehát megbecsült az esküvő, a mennyegző. Konkrétan ezt jelenti. És hát ha valaki elrontotta ezt a kérdést, és együtt él valakivel, jó hírem van, ebből is lehet helyrehozni, hát össze lehet házasodni. Tehát lehet rendezni ezt a dolgot, keres lelkigondozót, keres valakit, aki fog neked segíteni abban, hogy, és nyilván kell a másiknak az hozzáállása is, tehát te akarhatod egyébként, hogy elvegyenek feleség, hogy hozzád menjenek, hát a másiknak igent kell mondani, de ha nem vagy abban a fázisban, akkor kérd az Urat, hogy segítsen meg, hogy változás hozzon a másik fél szívében is, nem tudsz más tenni. Főleg, ha vannak közös gyerekeitek, és együtt élsz valakivel, nyilván nem azt mondja az Úr, hogy hagyd ott az egészet gyerekeiddel együtt, és akkor így rendez a dolgot, hanem kérd az Urat, hogy ebben a te helyzetedben, ha már nem úgy alakult az életed, hogy Isten igéje szerint való, és benne vagy egy folyamatban, akkor az Úr abban a helyzetben élt helyzetben adjon neked kegyelmet, mert Isten tudja ezt. És nem fog téged károsztatni, ha te őszinte szívvel mégy az Úrhoz, hanem segítséget fog neked nyújtani. És meg fogod tapasztalni az ő kegyelmét, ha te szíved őszinte Isten előtt. És meg van írva, hogy megszentelődik a házastársad, és a gyerekeid is, ha te az Úrban vagy. És te megszenteli őket, mert erősebb a szentség, mint a szentségtelenség. Krisztusban. Fordítva vannak. Ószövetségben más volt a menet. Itt másképp megfordul, hogy a páli tanítást olvassuk. Házas élet legyen tiszta, konkrétan a házastársi ágy. Legyen tiszta, erről már beszéltem a korábbi kapcsolatok életrendezéséről, és egyértelműen szól a Biblia arról, hogy ne legyen beszennyezve beteges szexuális vágyaktól torzulva, ne legyen a szíve senkinek. A Tesszalonikai levélben 1 Tesszalonika 4.3-tól így ír Pál erről. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Itt nem arról beszél a Biblia, hogy a szexuális kapcsolatot ne élvezze a keresztény ember, mert hisz Isten két okból adta a szexualitást a házasságban. Az egyik az öröm, a kölcsönös örömszerzés, az egymás tisztelete, egymás iránti tisztelet megjelenése a házasságban és a szexualitásban. Boldoggá akarja tenni a másikat, nem önző módon. A másik pedig a gyermeknemzés kérdése, amihez pedig tervezés és bölcsesség szükséges, mert hát a gyermekvállalás azt gondolom, hogy felelősséggel is jár, és azt mondtuk, hogy két érett felnőtt ember köt házasságot, azaz tisztában azzal, ha a gyermeket vállal, az, ami jár. És ezt a felelősséget vállalja is. Ugye? És itt arról a típusú beteg szexualitása és vágyakról beszél a Biblia, ami önző, énközpontú, saját élvezeteire koncentráló, és nem a másikat szerető, tisztelben tartó, testét is tisztelben tartó, és őt boldoggá akarni vágyó, tiszta, krisztusi szeretetről. A parázasság egyébként a porneia kifejezés van, a parázasság szónál, ebből a pornográfia szó is levezetve, fajtalanságot is jelent, prostitúciót is jelent, és házasságtörést is jelent. A parázasság és a házasságtörés közel van egymáshoz, a különbség a kettő között az, a parázasságnak nevezzük a házasság kívüli szexuális kapcsolatot, házasságtörésnek és parázasságnak nevezzük azt, amikor valaki házas, és a házastársán kívül mással létesít szexuális kapcsolatot, vagy valaki olyannal, aki már házas. Tehát szövetségtörés is történik. A bűnvallásnál is fontos, hogy ilyen esetben a házasságtörés vétkéből is meg kell térni, és a parázasságból is meg kell térni, hogy megszabaduljon valaki, konkrétan nevén nevezve. De az Úr kegyelmes, és képes is kész megszabadítani. Aztán a kérdés a következő, de ez már lelkigondozói beszélgetésre van szükség, és bölcsességre is, hogy hogyan lépjen tovább az ember egy ilyen helyzetben. Nyilvánvalóan ez nem egy ilyen igehirdetés keretei közé való, hisz ahány élet, annyi féle szituációs élethelyzet. A korintusi levélben Pál azt mondja, de mielőtt ezt felolvasnám, az empátiáról hadd beszéljek. Egy kedves orvosbarátommal beszélgettünk az Úr dolgairól, és egy nagyon fontos gondolatot mondott, ami engem elgondolkodtatott, és segített is megérteni ezt az empátia kérdést. Az empátia belérzés képessége, amelyet Istentől kapott ajándékként van az életünkben. Ez azt jelenti, hogy képes vagy, mikor valaki megoszt veled egy dolgot, vagy látod valakinek az élethelyzetét, érezni bizonyos fogig, bizonyos mértékben azt, amit ő érez. Beleérezzünk a helyzetébe. Együttérzésnek is nevezhetjük. Sokkal inkább képes is vagy arra, hogy beleérez a másik élethelyzetébe, ha átmentél bizonyos dolgokon már te is. Tehát te is megtapasztaltad azt, te is átmentél rajta, hogy gyászoltál már valakit. Közeli hozzátartozót, ha ezt gyászoltál, átmentél ezen, akkor a gyászban lévőt mélyebben meg tudod érteni, mert szinte érzel, amit érez. Mert te is érezted. Te is átmentél rajta. Az empátia alapvető ajándék Istentől arra, hogy meg tudjunk érteni másokat, együtt tudjunk érezni velük, és egyáltalán mellé tudjunk állni bizonyos helyzetekben. Ez egy belső ösztönzés és motiváció is származik belőle, jó irányú motiváció. Azonban az ördög is megpróbálja használni ezt a típusú empatikus képességét az embernek. Elmondom, hogy hogyan. De ez egy ige, hogy mi az ige alapja ennek, amit mondtam, a 2 Korintus 1:3-4. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Isten, aki megáldott minket mennyei minden nyomorúságunkban, hogy mi is, aki megvigasztal minket, az egy másik ige, minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságában, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal bennünket. Értitek? Tehát mondja Pál, hogy amikor átmegy dolgokon és átveszel az Istennek a kegyelmét, gyógyító kegyelmét, akkor együttérző tudsz lenni, megértő tudsz lenni a másik emberrel, így tud az Isten használni felé. A szavaid nem üres beszédek lesznek, hanem megtelik tartalommal, erővel. Miért fontos tartózkodni, ahogy itt az igében olvastuk, a paráznosságtól, vagy pornóból, a pornográfiától, a beteges szexuális szokásoktól, vagy éppen az önkielégítéstől? Azért, Mert amiben tapasztalatot, élményt szerez valaki, a sátán azonnal megpróbálja felhasználni, hogy ezt az élményt empatikusan átélje a lelkében. Úgyhogy nem teszi meg, mégis nagyon hasonlóan érheti át úgy, mint ha megtörtént volna. Mert van tapasztalata. Ezért aki belemegy szexuális bűnökbe és elköstelenségbe, onnantól kezdve eszközt ad az ördögnek a kezébe, hogy kísértse őt éppen az Istentől kapott empátián keresztül. És a pornó éppen így működik. A korábbi szexuális tapasztalatokat és az Istentől kapott empátiát felhasználja a sátán, és bizonyos mértékű átélést ad a személynek, hogy a lelkében átél valamit abból az érzésből, élményből. És ez így működik, ettől ezért csinálják. Ezért az érzésért. És nyilván ugye ez aztán menne tovább az életében. Ennek keresése aztán megkötözöttséget, majd függőséget, némely esetben legvégül pedig komplett megszállottságot okoz, és ebből vannak a szexuális ragadozók és mindenféle beteg, aberrált lelkű emberek. De nem csak ez történik, ezen az úton eltorzul az ember gondolkodása, beteges szexuális vágyak jelennek meg az életében, és beteges elképzelések jelennek meg az életében. És felkerül rá egy szemüveg, ezen a bűnön keresztül és megkötözöttségen keresztül, amelyen keresztül eltorzult módon kezdi látni a másik nemhez tartozót. Tehát beteges módon látja, mindenki azt látja vele, hogy olyan, mint amit ezeken a vizuális élményeken látott és tapasztalt, és azonosít mindenkit ezzel. És a másik embert is így kezdi látni, itt már belép az a fajta beteges dolog, amikor saját neméhez kezd valaki ilyen beteges módon vonzódni. Jelzem, ennek gyökerei nagyon sok esetben a családban tapasztalt elutasítottságba nyúlnak vissza, ami szintén lelkiugrozói kérdés, és ha valakinek ilyen kísértései vannak, ilyen gondolatai vannak, akkor keressen szintén egy tapasztalt lelkiugrozót, és van ebből gyógyulás és szabadulás, van megoldás. Tehát ha valaki megfertőztetett ezzel, és szabadulni szeretne, sürgősen keressen segítséget, mert az Úr kész és képes megbocsátani neki, megszabadítani a sátán fogságából, és azt tudom mondani, egy új életvezetés, egy új életvitel által 30-40 nap alatt elkezdenek a képek is kitisztulni az elméjéből, de 30-40 nap kőkemény küzdelem vár rá, amelyben aztán Isten hatalmas erejét fogja megtapasztalni, és támogatását és segítségét is. A második terület, amivel foglalkozunk, ez a megbocsátás és kommunikáció kérdése. Kétségkívül lehetne ezt a két területet külön is taglalni, mégis azt gondolom, hogy nagyon közel állnak egymáshoz. Azt olvastuk a Efézusi Levél 4. részében, ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, és helyet se adjatok az ördögnek. Pontosan egészen a eredeti szövegben a diabolosz kifejezés van, a szétdobáló, vádló, kapcsolatokat szétzilálni akaró ördögi lélekről beszél itt a Szentírás. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Milyen érdekes kifejezés, ugye? Ez akkor hív ember haragudhat? Hát, azt tudom neked mondani, mivel a házasságban két olyan ember egyesül, akik nem tökéletesek. Újat mondtam? Hát lehet a másikra eddig tudtad, de most hadd mondjam, hogy rád is igaz. Tréfálok nyilván, nem így gondoljátok. És, tehát nem tökéletes, és eltérő nézőponttal, és bizonyos tekintetben értékrenddel is rendelkezik. Mások a hangsúlyok az életünkben. Nem alapvető dolgokról beszélek, hanem más tartunk igazán fontosnak, vagy fontosabbnak. Időről időre lesznek tehát konfliktusok, azaz megbántódások, vagy megbántások. Azaz jelentkezni fog bizonyos szempontból a megharagudás, hogy megharagszol rá. De azt mondja a Biblia, hogy ha ez elő is fordul, mert lehetetlen, hogy ne legyen. Két különböző embernél, ne engedd, hogy ez a harag megaludjon nálad. Ne aludjon nálad a harag, hanem idejében üzd el. Idejében bocsáss meg, és engedd el. Még akkor is a másik nem bocsátott meg, és még duzzog egy kicsit, engedd el. Emlékszem, fiatal házasként valaki valahol összekapott, és csak azt hallotta egyik és a másik, hogy mocorog, Eltelt 10 perc, 20 perc, fél óra, mind a kettő gondolkodna, nekem kéne. Tehát neki kéne, ő bántott engem. Eltelt 1 óra, még mindig mozolgás van, senki nem tudott aludni. Mindaddig egy valamelyik vette a bátorság, és azt mondta, hogy bocsáss meg. És akkor hogy nem, megnyugulás volt, és alvás. Ilyen nagyszerű kegyelme az Úrnak, hogy a Szentlélek által hívő embert noszoktatja, hogy rendezze a dolgait, és ne az önigazságát keresse, hanem Isten igazságát keresse. És érzékeljétek, hogy ez nem csak házasoknak igazság, házasokra igaz. Sőt, azt gondolom, ezt nem a házasságban kell megtanulni, hanem előtte. De a házasságban eddig nem tanultad meg, ott biztos muszáj lesz. Ezt garantálom. És ez nem rossz dolog. Helyet nem adni az ördögnek, de ugye tehát azt mondjuk, hogy lesznek konfliktusok, csak nem az a kérdés, hogy lesznek-e, hanem lesznek. A kérdés az, hogy hogyan kezeljük ezeket. Tanuljuk meg bölcsen és kreatívan kezelni a konfliktusokat. Tehát ne elmélyüljenek a konfliktusok, hanem a gyógyulás, a rendezés irányába mozduljanak. És simán benne van az is, hogy vannak dolgok, amit nem kell lenyomni a másik torkán. Most miért ne gondolkodhatna másképp egy dologról? Miért kéne mindenkinek ugyanúgy gondolkodni mindenről, mint te gondolkozol? Tehát simán benne van az is, hogy ilyen apró dolgokban azt mondod a másiknak, figyelj, semmi gond. Elfogadom, hogy gondolkozol, de te megfogadd el, hogy én másképp gondolom, és kész. És tegyük ezt le, ne próbáljuk egymás torkán lenyomni a saját véleményünket. Főleg nem olyan dolgokban, amik nem lényegesek, nem annyira fontosak. A házasságban tehát ne egymást akarjuk megváltoztatni, hanem ismerjük fel, hogy Isten megajándékozott minket a társunkkal, hogy késztessen azokra a pozitív változásokra, amelyekre magunktól egyébként nem lennénk készek. Hogy késztessen bennünket azokra a pozitív változásokra, amelyekre magunktól nem csinálnánk. Nem változtatnánk meg. Milyen ajándék a másik, ugye? Formálásunkban, az Isten akarata szerint való formálásunkban ajándékulatta a másikat az életünkben, hogy noszoktasson bennünket, hogy változzon az életünk Isten szerint való módon. Súlyos hiba, amikor valaki azt gondolja, hogy a másiknak tudnia kell, hogy mi a bajom. Tudnia kéne, mi a bajom. Hát, ha a másik nem rendelkezik a gondolatolvasás képességével, amely egyébként egyedül Isten rendelkezik, tehát ha Isten nerészt együtt, egy Isten nerészt együtt, még akár azt is gondolja valaki, akkor tudnod kell, hogy nem lát bele a gondolataidba. Azt lehet, hogy látja, hogy valami baj van, és amikor ezt nem látja időben, akkor úgy is éreztetni fogod vele. Hogy lássa, és ezek olyan furcsa kis dolgok, mert jó, majd ezeket elolvasom. Tehát ne gondold, hogy másik gondolatolvasó. Honnan tudná, ha nem mondod el neki? Mondok még valamit. Honnan tudná, ha néha még te se tudod? Igazán, amikor beszélni kéne róla, hogy mi a bajod, és elkezdesz beszélni róla, magad is belezavarodsz, mert végül is nem is tudod, mi a bajod. Na most akkor ezt add össze. Ez hogy oldja meg a másik? Tehát nem gondolatolvasó, ezért meg kell tanulnunk, és megint nem csak házasokról beszélünk, beszélni arról, ami bennünk van. És hogy nem a csodát átéljük, miközben elkezdünk beszélni arról, ami bennünk van, rájövünk, hogy mi magunk is jobban megértjük, hogy mi van bennünk. Kommunikációnak ez az önmagunk felé való áldása, hogy tényleg rájövök, hogy mi is a probléma. Pusztán csak elkezdtem próbálni megfogalmazni a másikkal, másik felé, ami bennem van. És így segített az Isten kegyelméből ez magamat is jobban megérteni, a pozitív vagy negatív érzéseimet jobban föltárni. Ugye minden egyes oktatáson a kommunikáció alaptéma, és szoktam ezt mondani, hogy a sikeres kommunikációnak azt a folyamatot nevezzük, amely során közlünk valamit szóbeli és nem szóbeli módon. Mi a baj? Semmi. Na most ugye, hát ez a semmi, ez tudjuk, hogy nem, ez nem semmi. Hát tisztáljunk vele. Miért? Mert a szavak mondtak valamit. A testtartás, az arc, a kisugárzás, még teljesen más dolgot mondott. És ha elég sokat élsz már együtt valakivel, akkor nem kell mondjon semmit. Az, hogy baja van, azt látod. De még az, hogy mi, azt nem fogod látni, akár hány évig élsz is vele. Maximus tippelhetsz. De soha ne gondold, hogy tudod. Főleg, ha egy nőről van szó. Mert a férfiak is tudok nagyon hákésak lenni. Jaj, jaj. Kérdezzétek meg a feleségemet. No. Oké. Tehát közünk valami szóbeli és nem szóbeli módon úgy, hogy a másik személy képes legyen azt és úgy érteni, amit mondani akarunk. Közölni akarunk. Azt értse meg belőle, és úgy értse meg, ahogy és amit mondani szeretnénk. Ezt nevezzük sikeres kommunikációnak. Jó gyakorlást kívánok. Fontos dolognak tartom itt a megbocsátás kommunikáció területén, hogy adjunk pozitív visszajelzést a másiknak, egymásnak. Kerüljük a türelmetlen hozzáállást, ellenben ünnepeljünk meg minden apró sikert. Olyan jó volt, hogy ezt tetted most. Olyan hálás vagyok érte, hogy többször beszéltünk róla, és most ez így volt. Köszönöm. Adj visszajelzést, bátorítsd a másikat. William James, pszichológus, az Amerikában az amerikai pragmatizmus, ez egy filozófiai irányzat, pszichológiai irányzat, meg filozófia is, ennek az atya volt, következőt mondta. Az emberi természet legmélyebb jellemzője, hogy vágyik az elismerés után. Így van? Hát te nem vagy ilyen. Néhányan néztek, nem vagyok keresztény, hanem erre vágyod, de hogy is, hát hívő vagy. Istentől is kellenek a bátorítások. Mit gondolsz, miért van a Bibliában annyi bátorítás? Szükséges, azért. És Charles Swindoll, baptista lelkipásztor pedig a következőt fűzte hozzá. A biztatások éltetnek bennünket, és meghalunk nélkülük lassan, szomorúan és mérgesen. Ne felejtjétek el, hogy ahogy ti működtök, a másik is úgy működik. Ezért fontos a pozitív visszajelzés. Ne legyünk kritikusak. De az se jó, hogy csak a jót mondjuk, értitek? Ilyen beteg módon. És a rosszra is azt mondjuk, hogy jaj, de ügyes vagy. Mondta valaki, milyen borzasztó érzés az, amikor rossz ételt eszel, és meg kell dicsérni. Hogy ízlik? Egy alkalommal valaki szrapacskát készített a családnak, és hát ez borzasztó jó sikerült egyébként. Hazament a férfi, és utálta ezt az ízt. Ezt a jutúró ízt. És hát nem akarta megbántani a feleségét, ezért elkezdte enni. Látványos volt a dolog. Azt mondja a felesége, nem ízlik. Nem kell megenni. Jó. Egy egészséges kapcsolatban simán benne vannak ezek a természetes reakciók. Egy érett kapcsolatban, és nincs belőle sértődés. Mert nem szereted, már nem is szeretek, és hányszor okoz problémát párkapcsolatokban, ez egy gyerekes viselkedés. Tudnod kéne neked azt, típusú gyerekes viselkedés, vagy hogy őszintén megmondasz valamit, mondja, hogy mondd meg őszintén, nem fogok megsértődni. Megmondod őszintén. És nem szól hozzá egy hétig. De hogy mondnál, akkor most mit? Megmondjad, vagy nem mondjad? Lehet, hogy nem úgy kellett volna megmondani. Vagy ha kicsit, mikor megnyugszol, akkor kellett volna megmondani. Kommunikációnál, hadd mondjam nektek, hogy kerülni kell mind a passzív, mind a aktív agressziót. Az nem vezet semmire. Passzív agresszió. Az aktív agresszió, azt nem mutatom meg. Tehát azért lehet gyötörni valakit úgy is, hogy napokig nem szólsz hozzá. Nagyon kegyetlen tudnám lenni. Nem válaszolsz a kérdést? Kérdéseire. Hadd tudja meg. Hadd éressze. Na most megkérdezem, mégis ebből mi jó lesz? És ugye látjátok az érettségnél, azt mondtuk, hogy céltudatos, tudja hova tart és hova akar eljutni. És itt ebben az igében, amit olvastam, pontosan ez van benne, hogy előrelátó módon ismert fel, hogy hova fog vezetni az, ha haragnak engedsz. Görög kifejezés ezt jelenti. Előreláthatóan mért fel, hogy az út, amin elindulsz a haraggal, ebből mi lesz? Ezt akarod? Ugye ez érettség kell. És eljön az ember, hogy nem. Én nem akarom ezt. Nem szeretném. Miért mi lesz? Elhúzódik a harag, kapcsolat kihűl, elválunk. Vagy megszakad egy kapcsolat, egy baráti kapcsolat. A kölcsönös szeretet és tisztelet témája végül, de nem utolsó sorban, mint negyedik pontunk. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, Efézus 5.21. Szóval furcsa az ige itt. Tehát én értem az előző részt, társadalmi kapcsolatok, munkai kapcsolatok. Hát nagyjából értem a következő részt is, hogy a házasság és Krisztus és az egyház kapcsolata, de mit keres itt a kettő között az igevers, hogy kilóg, mint a kilógna a lóláb. És nagy felfedezés volt nekem, amikor megértettem, hogy az igenis a házasságra vonatkozó, a párkapcsolatra vonatkozó kijelentése az Úrnak. Vida fordításban azt olvassuk, legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus félelmében. Aztán a Csia fordításban így olvassuk, egymásnak a felkent félelmében magatokat alávessétek. Tehát itt azt mondja a Biblia, hogy egy kölcsönösségről van szó. Nem csak arról van szó, hogy a férfi a feje, a nő meg utána kullog. Ez nem erről van szó. Amikor a Biblia beszél, akkor a szerepekről beszél, és elsősorban azokról a funkciókról beszél, amit be kell tölteni férfinak és nőnek. De ezek nem alárendelt szerepek, hanem igenis magasztos szerepek, csak mások a funkciók. Más az, amiben a férfinak kell járni, vezetni kell, előjárni, példát adni, vinni, óvni, oltalmazni, gondoskodni, a nőnek pedig szeretni, tisztelni, a családot, a családi fészket létrehozni, kialakítani, hozzátenni a gyakorlati dolgokat, a gyerekek érzéseit közvetíteni a férje felé, felhívni a figyelmet. Kölcsönösség, dinamizmus egy egészséges kapcsolatban. Az engedelmesség tehát azt jelenti itt a eredeti szövegben, hogy alárendelt, alávetett szerep. Engedelmeskedni, alávetni magam a másik személynek. Azaz nem az van mindig, amit én akarok. Nem egy ilyen akarnok hozzáállás van, hanem a tisztelet jelenik meg a másik felé. Azaz nem az a kérdés, az lenne, amit én akarok, hanem hogy meg akarom érteni a másikat. És lehet, hogy jobbat mond, mint én. És előrébb leszünk mind a ketten vele, ha odafigyelünk egymásra. Ugye az egymásnak ez a fajta kölcsönösség. És érdekes dolog, amire most figyeltem föl, mikor megnéztem a görög szöveget, hogy a Krisztusnak fordított, a felkennek fordított kifejezés, hogy a teosz van az Isten. Mivel azonban a következő szakaszban egyértelműen a Krisztus és az egyház kapcsolatáról van szó, és ennek példáját hozza a házassági kapcsolatra, ezért a fordítók a felkentet, azaz Istenként, azt meg itt Krisztus van. Krisztusra vonatkozik. Azaz a Krisztusra nézve viselkedjetek így, nézzétek meg a Krisztus, hogy vetette alá magát az Atya akaratának. És Isten volt. Nézzétek meg a Krisztus, hogy vállalta, értetek, a kereszt halált. És hogy vállalta fel a bűneiteket, és hogy bocsátott meg nektek. Hogy szeretett benneteket. És az Istenre, a Krisztusra nézve, rendeljétek alá magatokat. Ne gondoljátok magatokat vesztesnek, ha magatok igazát elengeditek. Azért, hogy a másikat meg tudjátok érteni. Tudjátok, van, amikor el kell engedni az igazunkat ahhoz, hogy be tudjuk fogadni egyáltalán azt, amit a másik másképp mond. Amíg nem engeded el a magadét, nem tud beletenni Isten semmit a szívedbe. Nem elválasztod attól magadat, hogy megértsen a másikat. A félelem kifejezés pedig egyértelműen a phobos, tehát ez a fóbia. Még meg is döbbentett engem egy kicsit, hogy ezt a kifejezést hozza itt a Biblia. És a Balázs görög szótárban találtam egy nagyon jó megközelítést erre a szóra, ami értelmezhetővé tette számomra, hogy egymástól rettegjünk, hát fóbiánk legyen a másiktól, hogy nyilván nem ezt akarja mondani az ige. Itt félelem kifejezés van, azt mondja, így adja vissza. Az érzelemnek felkavarodása a közelgő rossz láttán. Azaz, egy érett ember, amit kezdtem már az előbb mondani, a kapcsolatában és a kapcsolata dinamizmusában megérzi, ha valami veszélyes. Tehát lehet sírni, hogy tönkrement a házasságon, de ahhoz vezetett egy út, amin jártunk mind a ketten. És azért mondja az írás, hogy Krisztus félelmében, látva a következményét az áldás útjának, az Isten szerint való életnek, és látva a jövőt annak is, hogyha nem az Isten akarata szerint viselkedek, hogy viszonyulok a másikhoz. Azaz nem engedem meg, hogy az indulataim a pillanatban bezárjanak, mert ugye, hogy ha begőzön az ember, akkor semmi másra nem foglalkozik, csak az, hogy ott győzzön. De amikor Krisztus félelmében, a felkent félelmében jár valaki, akkor érti és tudja, hogy van következménye a dolgoknak. És az életünk nem következmény nélküli. És itt így ebben az értelemben használja a Szentírás, hogy engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztusra nézve, egyrészt, és a Krisztust félve, és értve a folyamatokat az életünkben. Gondolkodtam, hogy ezt a felsorolást beletegyem-e a mai szolgálatba, mert hát ugye ez is megérne egy misét. Mégis azt gondolom, hogy nem baj, ha legalább felsorolás szintjén elhangzik ma a párkapcsolat, jól működő párkapcsolat témában. Tulajdonságok, melyek gazdagítják a kapcsolatot. Alkalmazkodó képesség és rugalmasság. Érzékenység a mások vagy a másik igényei, fájdalmai iránt. Empátia, ugye? Problémák megoldásának a képessége. Érzékeljétek, hogy mennyire érettség az érett felnőttkorú személyiségről beszél itt ezek a jellemzők. A szeretet átadásának és elfogadásának a képessége. Mennyire fontos, hogy tudjak jól szeretni, hogy a másik érezze, eljusson hozzá, hogy szeretem, és mennyire fontos, hogy ne utasítsam el a másik szeretetét. Nem tudjam befogadni. És új, mennyit mindent lehetne erről még beszélni. Érzelmi stabilitás. Azaz nem úgy élem meg az életemet, mint a hullámvasút. És nem szolgáltatom ki a másikat az én érzelmi viharaimnak, hanem megtanultam uralkodni magamon. Mert tudom, hogy minek mi a következmény. És nem engedem meg magamnak, hogy a másikon átgázoljak újra és újra, mert nekem olyanom van. És ha történik ilyen, akkor bocsánatot kérek. És még én nem én vagyok megsértődve, a másik nem úgy reagál, hogy nekem azt elvárásom lenne. Értitek? És aztán a gyerekek, ha ott vannak a családban, és ilyen dolgok történnek, akkor mennyire jó tanítás a gyerekeinknek is, hogyha hibáztunk, vétkeztünk, készek vagyunk megtérni, és változni abból. Nagyon nagy nyereség a gyerekeinknek, mert attól gyerekeink lesznek, még nem leszünk tökéletes szülők, tudtátok? Valami ilyen felszabadító üzenet. De törekednünk kell a tökéletességre, és a tökéletlenségeinkkel késznek kell lenni, szembenézni, mert ha nem, nagyon hamar a gyerekeink szembesítenek velük. Érzelmi stabilitás, kommunikációs képesség, hosszan ecseteltem. Hasonlóság a partnerhez, nem lehet házasodni, ha nincs hasonlóság köztetek. Tűz és víz vagytok mindenben, tehát nem tudtok beszélgetni, nincs közös érdeklődés valamilyen területen, nem mozdul együtt a szívetek. Az, hogy van értékrendben, néha ezt tartja fontosnak, az másik azt tartja fontosnak, az egyik ezt szereti, másik azt szereti. Vannak ilyen különbségek, természetesen. Vannak hangsúlyok, hogy ki melyik irányba orientálódik, de abszolút tűz és víz. Az ne házasodjon össze, ha már most megeszik egymást az elején, akkor mi lesz házasságban? Mikor a muszáj lesz együtt maradni, és a másik azt a biztonságot érzi keresztényként, úgyse válik el a másik. Milyen gonosz dolog ez? A másik szereti Istent, ez nem fog elválni tőlem, tehát most már élhetek úgy, ahogy akarok. Milyen gonosz dolog ez? Hát nem krisztusi szeretetre val. És még a végén... Igen. Majdnem mondtam egy cifrát, de... Fú! Gonosz visszaélés, ördögi dolog. Akkor visszaélsz a másik szeretetével és hűségével. És az Isten iránti szeretetével. Gonosz dolog. Térjél meg belőle, ha bárkit megkísértett az ördög ilyennel. Tehát hasonlóság. Aztán hasonló családi háttér. Ugyanis az, hogy a neveltetésünk, a gyereknevelési mintáink nagyon meghatározzák azt, hogy hogyan gondolkodunk és hogyan működünk. Két külön kultúrából érkező ember nagyon nehezen képes jó házasságot megélni. Nagyon nehezen. Általában olyanoknál szokott sikerülni, akik annyi kultúrában éltek, hogy igazán sehol nincsenek otthon. Ez az alkalmazkodási képességük te a normálistól flexibilisebb, tehát sokkal rugalmasabb. Mert annyiféle kultúra az alkalmazkodó gyerekkorában, mert úgy éltek, diplomaták voltak, misszionárisok voltak a szüleik. Ezt tudom elképzelni, de még ott is azt gondolom, vannak alapvető értékrendbeli kérdések. Én nem hiszem, hogy egy fekete-afrikai ott szocializálódott, ottani értékrendben szocializálódott személy képes egy harmonikus kapcsolatot élni egy Ázsiában szocializálódott személyen. Pontosabban azt mondom, hogy ha tud is élni, annyi többlet tehere lesz az életükben, amit hát, előre kell készülni, hogy ez fog jelentkezni. Mondok egy példát. Az ázsiaiak hidegebbek, főleg a japánok. Tehát nincs puszi-puszi, meg öli-öli. Tehát a családodban minden ez volt, akkor azt fel kell dolgozzad, hogy a gyerekeit se fogja megpuszilni. Meg téged se. Egyébként nagyon szeret, hűséges lesz, megtanulta, minden be fog teljesíteni, oda fog feküdni melléd, meg fogja főzni a kaját, stb. Most hogy fogod feldolgozni? És ő hogy fogja feldolgozni? Én ennél puszigat ölegetni, hát a hideg rázná tőle. Szegény lelkipásztorok. Mennyi meló lesz ezzel? Ennyi merül lesz ezzel. Nem mondom, hogy lehetetlen, de életmódon és felnőtt módon kell gondolkodni róla, hogy ez akkor ezzel jár. Mert van egy hátterünk, amit ha tetszik, hanem be fogunk vinni a házasságba. Minden szempontból. És az utolsó diám. A két kis személy az összeteszi, amilyen van, és együtt sokkal erőteljesebb lesz ez a házasság dinamikájának a alapelve. Tehát nem egy meg egy, egyenlő kettő házasság, egy meg egy, egyenlő három, négy, öt, hat, hét. Tehát fölerősítik egymás értékeit az Istentől való házasságban az emberek. Sokkal többre jutnak, Biblia mondja, jobban boldogul a kettő, mint egy. Hát ezért mondja, és most nagyban felfedezték vezetési elméletben a szinergia kérdését, és most tele van minden. Már évek óta egyébként, tehát Biblia rég megmondta, hogy ha van egymás segítő, és nem egymással versenyeztetett közösség, ugye korábban a konfliktusok gerjesztése és a versenyeztetés volt a vezetői tanács, májnap is egy iskola ez, a mostanában pedig néhány évvel ezelőtt már a szinergiák, tehát azt mondja, hogy hogyan segítsen együttműködésre a csapatot, és hogyan osszák meg az ismereteket, információkat egymásra, és ne hallgassák el azáltal, hogy ők a elhallgatott tudásukkal többek legyenek, mint a másik. Értitek igaz nagyjából a különbséget, és a Biblia nagyon régen beszél erről a fajta kapcsolati dinamikáról, azaz, ha egymás segítő felek összeadják az értékeiket, sokkal többre jutnak, mint két ember külön-külön. A házasság tehát egy szövetség, mely felelősségteljes szereteten, egymás kölcsönös megbecsülésén és megbocsátáson alapul. Dave Sanfordnak a anyagából vettem át egyébként néhány gondolatot, még ez, amit elhangzott szintén, ez különösen. Nagyon tetszik ez a megfogalmazás. A házasság, nem az enyém, hogy tetszik, hanem igaznak tartom. A házasság egy szövetség, mely felelősségteljes szereteten, egymás kölcsönös megbecsülésén és a megbocsátáson alapul. Azt gondolom, az elmondottak alapján ez érthető. És a János evangéliumában azt olvasok, 13:34-ben, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy. Hát ahogyan én titeket, ti is úgy szeressétek egymást. A szeretet egy feltétel nélküli elkötelezettség, egy tökéletlen személy iránt. Ha ezt megértjük, és apró pénzre kezdjük váltani lépésről lépésre, akkor jól működő párkapcsolatot és jól működő házasságot fog megélni. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.